5. Akkor Tight, amikor Morris Bellamy kihajítja a bégeljét és elindul a buszmegállóhoz, Hodges is befejezi a salátáját, és arra gondol, hogy még kettőt meg tudná enni. Visszateszi a polisztirol dobozt és a műanyag villát a tasakba, amelyben a salátát adták, és az egészet az anyósülés előtti padlószőnyegre dobja. Majd el ne felejtse eltakarítani a szemetet. Szereti új Priusát, amely még beletett 16 ezer kilométert sem futott, és mindent elkövet, hogy tisztán és jó karban tartsa. A kocsit Holly választotta ki. Kevesebb benzint használsz, és kevésbé ártasz a környezetednek, mondta. Az a nő, aki valaha alig mert kilépni a lakásából, most a legtöbb dologban önálló. Lehet, hogy kevesebbet foglalkozna Hodges-szal, ha lenne egy fiúja. De Hodges tudja, hogy ez elég valószínűtlen. Még ő maga áll a legközelebb egy fiúhoz, akit a nő valaha is kaphat. Szerencsét, hogy szeretlek, Holly, gondolja. Különben megölnélek. Meghallja a közeledő repülőgép zúgását, az órájára néz, és látja, hogy 11:34. Ezek szerint Oliver Madden megbízható, ami igazán szép tőle. Hodges maga is pontos ember. Előkapja sportzakóját a hátsó ülésről, és kiszáll. A zakó nem áll jól rajta, mert súlyos dolgok vannak az oldalzsebekben. Háromszögletű eresz ugrik ki a bejárat fölött, legalább 10 fokkal hűvösebb van az árnyékában. Hodges előveszi új szemüvegét a Jackie belső zsebéből, és a nyugati eget pásztázza. A gép, amely befordul a cél egyenesbe, pögyből felismerhető alakká változik, pontosan azzá, aminek a képét Holly kinyomtatta. 2008-as Benchcraft King Air 350, vörös-fekete csíkkal. Csak 1200 óra repülés, és pontosan 805 leszállás van mögötte. Az, amelyet Hodges éppen figyel, a 806. Becsült ára 4 millió és némi apró. Overállos ember lép ki a főbejáraton. Alaposan megnézi Hodges kocsiját, aztán Hodges-t. Nem parkolhatott, mondja. Látom, nincs sok dolga, feleli derűsen Hodges. Szabály az szabály, uram. Mindjárt megyek. A mindjárt nem azonos a rögtönnel. A bejárat a kis buszoknak és a beszállítóknak van fenntartva. A parkolót kell használnia. A Kinger gépe már a leszállópálya fölött lebeg, alig néhány méterrel az anyaföld fölött. Hodges rábök a hüvelykújjával. Látja azt a gépet, uram? Az, aki repül vele, rendkívül aljas féreg. Sokan keresték sok éve, és most itt van. Az overállos hapsi gondolkodóba esik. Közben a rendkívül aljas féreg gépe földet ér, amit mindössze az égett gumi pár pici füstgomolya jelez. Figyelik, amint eltűnik a Zén légi közlekedés épülete mögött. Mekkor az overállos, valószínűleg szerelő, ismét Hodges-hez fordul. Nem maga zsaru? Nem, feleli Hodges. De majdnem. És ismerem az elnököt is. Tenyérrel lefelé kinyújtja laza ökölbezárt kezét. $50 kukucskál az ujjai közül. A szerelő érte nyúl, aztán habozni kezd. Balhé lesz? Nem, válaszolja Hodges. Az overállos átveszi az 50-est. Oda kell vinnem neki a navigátort. Éppen oda, ahol maga parkol. Kizárólag azért szóltam. Hodges úgy véli, hogy ez nem is rossz ötlet. Hát, akkor miért nem megy? Szép szorosan a kocsi mögé. Utána nyilván másút lesz dolga, úgy 15 percig. Az A hangárban mindig van tennivaló, helyesel az overállos. Hé, ugye nincs fegyvere?
Nincs.
És a King Air-en utazó csókának?
Neki sincs.
Ez úgy szólván biztos, de abban a valószínűtlen esetben, ha Maddennek mégis lenne, azt vélhetőleg a táskájában tartja. De még ha nála lenne is, nem lesz esélye, hogy előhúzza. A használatáról nem is beszélve. Hodges reméli, hogy sosem lesz túl öreg az izgalmakhoz, de abszolút te nem érdekelt egy westernben. Már hallja a Kinger légcsavarjainak kitartó doppergésszerű zúgását, ahogy a gép közeledik az épülethez.
Jobb, ha oda viszi azt a navigátort. Aztán...
A hangár, persze. Sok szerencsét. Hodges hálásan biccent.
Jó napot, uram!
Hat. Az ajtótól balra áll, jobb keze a sportzakó zsebében, élvezi az árnyékot és a balzsamos nyári levegőt. A szíve a normálisnál kicsit gyorsabban dobog, de ez nem baj. Ennek így is kell lennie. Oliver Madden olyasfajta tolvaj, aki inkább számítógépen rabol, mint pisztolyjal. Holly kiderítette, hogy a stricinek 8 különböző Facebook oldala van, mindegyik más név alatt. De azért nem menjünk biztosra. Az a legjobb módja annak, hogy az ember megsérüljön. Hallja, mint Madden lezárja Kingert, és elképzeli, ahogy bejön ennek a kicsiny radarszéli gépnek a termináljába. Nem. Nem egyszerűen jön, lejt. Ruggózó lépésekkel. A pulthoz megy, ahol intézkedik, hogy drága, turbó légcsavaros gépét figyék be a hangárba. Meg is tankolják? Ma valószínűleg nem. Tervei vannak a városban. Ezen a héten kaszinó engedélyeket vesz. Legalábbis így gondolja. Oda gördül a navigátor, a króm ragyog a napfényben. A füstszínű gengszter ablakok visszaverik az épület homlokzatát, és Hodges-t. Hoppá, jobban elhúzódik balra. Kiszáll az overálos, int Hodges-nak, és elindul az A hangárhoz. Hodges vár, azon tűnődik, vajon mit akarhat Barbara. Micsoda csinos lány, nyüzsögnek körülötte a barátok. Mégis elég fontosnak talál valamit, hogy egy olyan emberhez forduljon, aki a nagypapája lehetne. Akár mire van szüksége, Hodges mindent elkövet, hogy segítsen. Miért is ne tenni? Majdnem annyira szereti, mint Jeromot és Hollyt. Ők négyen együtt voltak háborúban. Majd később, mondja magának. Pillanatnyilag Madden a fontosabb. Tartsd a szemed a célon. Nyílik az ajtó, kilép rajta Oliver Madden. Fütyörészik. És igen, megvan a járásában az a rugany, amely egy Mr. sikeres sajátja. Legalább 10 centivel magasabb, Hodges nem jelentéktelen 185 centiénél. Széles vállán nyári öltöny feszül, ing galéria nyitva, nyakkendője lazán lóg. Kellemes, finoman metszett vonások, valahol George Clooney és Michael Douglas között. Jobb kezében aktatáska, bal válláról kézitáska lóg. Olyan frizurája van, amilyet az ember olyankor csináltat, ha legalább egy hétre megy valahova. Hodges előrelép. Mivel nem tudja eldönteni, délelőtt van-e még, vagy délután, egyszerűen jó napottal köszön. Madden mosolyogva fordul oda. Önnek is, uram! Ismerem?
Ez szó sincs róla, Mr. Madden,
feleli Hodges, és viszonozza a mosolyt.
A repülő miatt vagyok itt.
A mosoly egy kicsit megfakul a száj sarkában. Madden ápolt homlokán megjelenik egy redő. Ő parancsol?
A repülő,
magyarázza Hodges.
350 Beach Kinger. 10 üléses? Farokszám november 114 delta kiló? Konkrétan a texasi El Paso-ban működő Dwight Crumb tulajdona?
A mosoly marad, de láthatólag komoly küzdelem árán. Téved, barátom. A nevem Mallon, nem Madden. James Mallon. Ami a gépet illeti, az enyém tényleg King, de a farokszám N426 LL és senki másé, mint szerény személyemé. Valószínűleg a szomszédba, a Signature R-hez kellene fordulnia. Hodges bólint, mintha Maddennek igaza lenne. Aztán előveszi a telefonját, amihez keresztül nyúl maga előtt, hogy a jobb kezét továbbra is a zsebében tartassa.
Miért nem hívja föl Mr. Crammet? Tisztázza ezt vele. Azt hiszem, a múlt héten nála járt. Adott neki egy csekket $200,000. A First of Reno Bank állította ki.
Én nem tudom, miről beszél. A mosoly eltűnt.
Nos, tudja mit? Ő ismeri magát. Inkább James Mallon, mint Oliver Madden néven. De amint átfaxoltam neki egy fénykép sorozatot, simán bekarikázta rajta.
Madden arca immár teljesen kifejezéstelen, és Hodges látja, hogy egyáltalán nem jóképű.
Nem is csúf.
Akármilyen magas is, egy senki. Ezért úszott meg mindent mostanáig, noha egyik simlit a másik után csinálta. Átvágott még egy olyan ravaszvén sakát is, mint Dwight Gren. Egy senki. És erről Hodgesnak eszébe jut Brady Hartsfield, aki nem is olyan régen kis híján felrobbantott egy auditoriumot teli gyerekekkel. Végigfut a hátán a hideg. Maga a rendőr? Kérdezi Madden. Végigméri Hodges-t. Nem inném. Ahhoz túl öreg. De ha mégis, mutassa az igazolványát. Hodges megismétli, amit az overállosnak mondott.
Nem éppen rendőr, de majdnem.
Akkor sok szerencsét, Mr. Majdnem. Találkozom van, és kezdek kifutni az időből. Elindul a Lincoln navigátor felé, nem futva, de fürgén.
Éppen időben érkezett, mondja barátságosan Hodges, és követi.
Nehéz lett volna tartani a lépést, amikor nyugdíjba ment a rendőrségtől. Akkor száraz kolbászon és takó chipsen élt. Az első tucat lépés után lihegni kezdett volna. Most naponta 5 kilométert tesz meg, vagy sétaformájában, vagy járógépen.
Hagyom békén, így Madden. Különben hívom a valódi rendőrséget.
Csak pár szót váltsunk, kéri Hodges, és közben arra gondol, anyavajába, úgy beszélek, mint a Jehova tanúi. Madden megkerüli a navigátor hátulját, a kézitáska ingaként leng a vállán.
Ne váltsunk, mondja, maga a bolond.
Tudja, mit szoktak mondani?
Válaszolja Hodges, miközben Madden odaér a vezetőülés ajtajához.
Néha az ember bolondnak érzi magát, néha nem.
Madden kinyitja az ajtót. Ez tényleg jól alakul, gondolja Hodges, és a Jackie zsebéből előhúzza a vidám suhit. A suhi egy csomóra kötött zokni. A csomó alatt az okni orra csapágygolyókkal van megtömve. Hodges meglendíti, és eltalálja Oliver Madden bal halántékát. Remek csapás, se nem túl kemény, se nem túl puha, éppen a megfelelő. Madden megtántorodik, elejti az aktatáskáját, a térde behajlik, de nem csuklik össze. Hodges megmarkolja azzal az erős gyerünk-gyerünk szorítással, amilyet városi rendőrként tökéletesített, és besegíti Maddent a navigátor anyósülésébe. Madden olyan üvegesen néz, mint az az ökölvívó, akinek keményen behúztak, és az egyetlen reménye, hogy a menet véget ér, mielőtt az ellenfél üldözőbe veszi, és a padlóra küldi.
Ugri hopp,
szól Hodges, és amikor Madden feneke beletalál a kagylóülés bőrrel bevont öblébe, lehajol és beteszi a kocsiba a kint maradt ballábat. Előveszi a bilincset a Jackie bal zsebéből, és egy pillanat alatt a volánhoz bilincseli Maddent. A navigátor kulcsai egy nagy, sárga herc gömbről lógnak az egyik pohártartón. Hodges elmarja, bevágja a vezetőülés ajtaját, felveszi a lejtett aktatáskát, és fürgén átmegy az anyósülés oldalára. Mielőtt beszállna, a kulcsokat a csak be- és kirakodás feliratú tábla melletti fűbe pottyantja. Ez jó ötlet, mert Madden már eléggé magához tért, hogy nyomkodni kezdje a terepjáró gyújtás gombját. Minden nyomására felvillan a szöveg, a kulcs nem érzékelhető. Hodges berántja maga után az ajtót, és nyájasan Madden felé fordul.
Na, itt vagyunk, ragyogunk. Vidáman, mint galamba búzában.
Ezt nem teheti,
feleli Madden, meglepően magánál van, holott rajzfilm madárkáknak kellene körözniük a feje körül.
Maga bántalmazott, ezért már feljelenthetem. Hol az aktatáskám?
Hodges fölemeli.
Éppen és egészen. Fölvettem magának.
Madden érte nyúl azzal a kezével, amely nincs megbilincselve.
Adja ide!
Hodges a lába elé teszi, aztán rálép.
Egy időre védő őrizetbe került. Mit akar, seggfej?
A morgás éles ellentétben áll a frizurával és a drága öltözettel.
Ugyan, Oliver, nem ütöttem meg annyira keményen. A repülőgép, krámgépe.
Hát eladta nekem, van adásvételi szerződésem.
James Mallonként vette meg.
Őt úgy hívnak. 4 éve törvényesen megváltoztattam a nevem.
Oliver, maga és a törvényesség távoli rokonságban sincsenek egymással. De ez mellékes. A csekje hamisabb, mint egy műfogsor.
Az lehetetlen.
Rángatja meg bilincselt csuklóját.
Vegye ezt le rólam.
De majd beszélünk a bilincsről, miután megtárgyaltuk a csekket. Ember, ez aztán rafkos volt. A First of Reno valódi bank, és amikor Kram telefonált, hogy ellenőrizze a csekét, a hívó azonosító közölte vele, hogy a First of Reno-val beszél. A szokásos automata hangposta volt. Isten hozta a First of Reno-ban, ahol az ügyfél a király, bla bla, és amikor benyomta a megfelelő számot, valaki ügyfélszolgálati igazgatóként jelentkezett. Gondolom a sógora lehet Peter Jamison, akit ma kora reggel tartóztattak le a virginiai Fieldsben.
Madden pislog és visszahőköl, mint a Hodges váratlanul arcon ütötte volna. Jamison tényleg a sógora, de nem tartóztatták le. Legalábbis Hodges nem tud róla.
Fred Dolisként Bejelentkezve Jameson biztosította Mr. Crummet, hogy maga különféle számlákon több mint 12 millió dollárt tart a First of Reynon-nál. Elhiszem, hogy meggyőzően viselkedett, de itt az azonosító a perdöntő. A trükk egy roppant illegális számítógépes program. Az asszisztensem igen jó számítógépben, és erre a részre ő jött rá. Egyedül ennek a használata 16-20 hónapot jelent egy szövetségi büntetőintézetben. Ám ennél sokkal többről van szó. 5 éve maga és Jameson meghekkelte az állami számvevőszék informatikai rendszerét, és csaknem 4 millió dollárt lopott el.
Maga megőrült.
A legtöbb embernek 4 millió, még ketté osztva is elég. De maga nem pihent a babérjain. Maga afféle adrenalin függő. Igaz, Oliver?
Nem beszélek magával. Bántalmazott, és ezért börtönbe kerül.
Adja ide a tárcáját.
Madden tágra nyílt szemmel, őszinte döbbenettel merett rá. Mintha nem is ő emelte volna el, Isten tudja hány ember tárcáját és bankszámláját. Nem ízlik, ha téged szivatnak, mi? Gondolja Hodges. Az már keserű. Nyújtja a kezét.
Adja ide.
Passza meg!
Hodges megmutatja Maddennek a vidám suhit. A tömött zokni orr úgy lóg, mint egy kísérteties könycsepp.
Adja ide, seggfej, vagy elsötétítem a világát, és elveszem. Maga dönt.
Madden látja Hodges szeméből, hogy komolyan beszél. Lassan, kelletlenül benyúl a zakója belső zsebébe, és előveszi a dagadó bukszát.
Hűha, ámul Hodges. Strucz bőr? Képzelje, igen.
Hodges tudja, hogy Madden azt akarja, hogy ő nyúljon a tárcáért. Fontolgatja, hogy azt mondja neki, tegye az ülések közötti konzolra, aztán mégsem teszi. Látszik, Madden nehezen tanul. Emlékezett frissítő tanfolyamot kell tartani neki arról, ki itt a góri. Úgyhogy a tárcáért nyúl, mire Madden összepréseli az új perceit, mire Hodges a suhival rávág a készfejére. A szorítás azonnal elernyed.
Au! Au! A francba!
Madden a szájához kapja a kezét. Hitetlenkedő szeme a fájdalom könnyeiben úszik.
Az ember ne markoljon meg olyat, amit nem tud megtartani, oktatja Hodges.
Fölveszi a tárcát, egy pillanatra eszébe ötlik, hogy nem veszélyeztetett állat-e a struc. Nem mintha ez a strigó nem szarná le magasról. A szóban forgó strigóhoz fordul.
Ez volt a második udvariatlansága, és nem adok több esélyt. Ez nem rendőr gyanúsított helyzet. Ha még egyszer inzultál, úgy elverem, mint a két fenekű dobot. Hiába van a volánhoz láncolva. Megértette? Igen,
szűri Madden a szót kintól összeszorított fogai között.
E magát keresi az FBI a számvevőszéki ügy miatt. Tud róla?
Hosszú csönd következik, Madden a suhit lesi. Majd ismét igent mond.
Kalifornia állam is keresi egy ellopott Rolls-Royce Silver Rate miatt, Arizona pedig azért, mert megfújt félmillió dollár értékű építőgépet, amit Mexikóban adott el. Ezekről is tud? Be van drótozva? Dehogy.
Madden úgy dönt, hogy Hodges igazat mond.
Jól van, igen. Noha dolláronként csak néhány pennit kerestem azokon a rakodókon és buldózereken. Pészok, svindli volt az egész. Ha valaki messziről fölismeri a svindlit, akkor az maga.
Hodges kinyitja a tárcát. Alig van benne készpénz, összesen talán 80 dollár, de Maddennek nincs szüksége pénzre. Legalább tucatnyi hitelkártyája van, minimum 6 névre. Őszinte kíváncsisággal nézze.
Hogy tudja ezt észben tartani?
Madden nem válaszol. Hodges változatlan kíváncsisággal folytatja.
Sose szégyelte magát?
Madden maga elé bámulva felel.
Annak a vén disznónak El Pasóban 150 millió dollárja van. Nagyobb részt azzal kereste, hogy értéktelen olajmezőkre adott el bérleti engedélyt. Oké, megfújtam a repülőgépét. Nem hagytam neki mást, csak a Cessna 172-est és a Lear 35-öst. Te szegényke!
Hodges arra gondol, hogy ha ennek a pofának van erkölcsi iránytűje, az mindig délre mutat. Semmi értelme a beszédnek, bár volt-e valaha is. Átvésüli a tárcát, és talál egy számlát a King erre vonatkozó adatokkal. 200 ezer dollár készpénzben, a többi kötelezvény formájában a First of Reno-ban, amit a kielégítő próbarepülés után fizetnek.
Ez a papír gyakorlatilag értéktelen. A gépet hamis néven, nem létező pénzen vásárolták, de hogy is sem mindig gyakorlatias, és még nem túl öreg ahhoz, hogy a pontokat számolja és kalpokat szerezzem.
Bezárta, vagy a kulcsot a recepción hagyta, hogy távozása után bevihessék a hangárba?
A pulton van.
Jó, rendben.
Komolyan néz Madderre.
Most jön kis beszélgetésünk, a fontos része, Oliver, ezért jól figyeljem. Engem azért fogadtak föl, hogy megtaláljam és elkobozzam a repülőt. Ez minden. Ezzel vége a történetnek. Nem az FBI-tól vagy az állami rendőrségtől jöttem, még csak magándetektív sem vagyok. A forrásaim azonban jók, és tudom, hogy most ki akar vásárolni két kaszinót a tóparton. Az egyik a Grand Bell Kerr Island, a másik a Petit Grand Coltour.
Lábával meglöki az aktatáskát.
Biztos vagyok benne, hogy itt vannak a papírok, és abban is, hogyha szabad akar maradni, akkor nem írja alá őket. Oho! Várjon egy percet! Tartsa a pofáját! Van egy jegy James Mallon névre a Delta Terminálnál. A jegy Los Angelesbe szól, és nem retur. Nagyjából,
az órájára néz,
90 perc múlva indul. Ami elég idő, hogy végigcsinálja a biztonsági szarakodást. Legyen azon a gépen, különben ma estére börtönben lesz. Megértette? De hát én nem megértette?
Madden, másként Mallon, Morton, Mason, Tillon, Cullen és Isten tudja még kicsoda, végig gondolja választási lehetőségeit, és úgy dönt, nincs neki olyanja, azért mogorván biccent.
Remek! Most elengedem, elteszem a bilincset, és kiszállok a kocsiából. Amennyiben közben megpróbál rám mozdulni, leütöm, hogy a jövő hétig sem tér magához. Elég világos voltam? Igen. A kocsi kulcsai a fűben vannak. Nagy, sárga herc feliratú kulcstarton nem fogja eltéveszteni. Most tegye mindkét kezét a volára. 10 óránál és 2-nél, ahogy a papája tanította.
Madden mindkét kezét a volára teszi. Hodges kinyitja a bilincset, a bal zsebébe dugja, kiszáll, Madden nem mozdul.
Most már kellemes napot kívánok,
mondja Hodges, azzal becsukja az ajtót. 7. Beszáll a Priusba, elhajt az én légi közlekedés autó fordulójáig, leparkol és figyeli, ahogy Madden felszedi a navigátor kulcsát a fűből. Integet, amikor Madden elhajt mellette. Madden nem integet, ám bár ez nem töri össze Hodges szívét. Követi a navigátort a repülőtér becsatlakozó útján, nem fék távolságra, de elég közel. Amikor Madden a fő terminál felé fordul, Hodges búcsúzóul felvillantja a fényszoróit. 800 méterrel arrébb beáll a Midwest Air Motive parkolójába, és felhívja Pete Huntley-t, régi társát. Pete udvariasan üdvözli.
Hé, Billy, Mizu!
De nem beszélhetünk túláradó örömről. Amióta Hodges a maga útját járta az úgynevezett Mercedes-es gyilkos ügyében, és hajszál híján húzta meg a súlyos jogi következményeket, a kapcsolata Pete-tel meglehetősen jeges. Talán ez megolvasztja kicsit a jeget. Minden esetre semmiféle megbánás sem érez, amiért hazudott annak a fajankónak, aki éppen a Delta terminál felé tart. Ha létezik valaki, aki megérdemli, hogy megetessék a saját gyógyszerével, akkor az Oliver Madden.
Mit szólnál egy adag rendkívül ízletes pulykához, Pete?
Mennyire ízletes? Még mindig hűvös, de már hűvösen érdeklődő.
Az FBI 10-es listáján az egyik. Az elég ízletes. Pillanatnyilag éppen becsekkol a Deltához. 1:45-kor indul a gépe, a száma 1:19. Útirány L.A. James Mallon néven utazik. Az igazi neve Oliver Madden. Egy strávkocsi pénzt lopott el 5 éve a szövetségiektől Oliver Mason néven, és tudod, mi a véleménye Samu bácsinak arról, ha az ő zsebében turkálnak?
Még néhány részlettel kiszínezve összefoglalja Madden visel dolgait.
Onnan tudod, hogy a Deltánál van? Mert én vettem a jegyet. Most hagyom el a repülőteret. Most szereztem meg tőle a repülőgépét. Ami nem az övé, mert fedezetlen csekkel fizetett. Holly majd felhívja a Zén légi közlekedést és elmondja a részleteket. A munkának ezt a részét nagyon szereti.
Hosszú csönd, aztán... Sosem vonulsz vissza, Billy. Ez azért fáj.
De nyugodtan megköszönheted. Nem halsz bele.
Pete sóhajt. Hívom a repülőtéri biztonsági szolgálatot, utána magam megyek ki. Szünet, majd... Kösz, Kermit. Hodges vigyorog. Nem valami sok, de innen indulva talán rendbe lehet hozni azt, ami, ha nem is tört el, csúnyán kivicamodott.
Köszönt Holinak. Ő követte nyomon. Ismeretlenekkel szemben még mindig nagyon félénk, de a számítógépnél gyilkossá válik.
Fixen megköszönöm.
És üdvözöld a nevemben Izzit.
Isabel, Jane, Pete társa azóta, hogy Hodges visszavonult. Robbanékony, vörös és nagyon okos is. Hodges egészen elhűl, amikor belé hasít, hogy a lánynak hamarosan új társat kell betanítania.
Pete hamarosan nyugdíjba megy.
Átadom. Akarsz leírást adni a csókáról, hogy a biztonságiak rátaláljanak?
Nehéz eltéveszteni. 195 magas, könnyű, barna nyári öltöny van rajta, pillanatnyilag feltehetően kicsit kába.
Leütötted?
Lecsendesítettem.
Pete elneveti magát. Jó hallani. Hodges leteszi a telefont és elindul vissza a városba, immár 20 000 dollárral gazdagabban, egy Dwight Crum nevű gorombavén texasi jóvoltából. Majd felhívja Crummet és közli vele a jó hírt, csak előbb kideríti, mit akar tőle Barbster. Nyolc. Drew Holiday mostanában jobban szereti, ha barátainak kisköre Drew-nak hívja. Pirítós teszik lágy tojással megszokott sarokasztalánál a James Toujoursban. Lassan beosztással táplálkozik, noha képes lenne 4 nagy falatra eltüntetni mindent, azután fölvenni a tányért és kinyalni az ízletes sárgalét, ahogy a kutyák szokták a tálkájukat. Nincsenek közeli rokonai, szerelmi élete több mint 15 éve csak múlt idő, és ezzel szembe kell néznie, barátainak kisköre valójában csupán ismerősökből áll. Manapság nem érdekli más, csak a könyvek és az evés. Illetve nem. Mostanában van egy harmadik. Életében újra felbukkantak John Rothstein noteszai. Oda siklik hozzá a pincér, fehér inget és szűk fekete nadrágot viselő fiatalember. Meglehetősen hosszú, tiszta, sötét szőke haját lófarokba köti a tarkóján, hogy jobban érvényesüljenek elegáns járomcsontjai. Drew 30 éve tagja volt egy kis színjátszó csoportnak. Furcsa, hogy szárnyal az idő. Konkrétan persze nem, és úgy véli, William tökéletesen megfelelő lenne Rómeónak, feltéve persze, ha van benne színészi tehetség. Márpedig minden jó pincérbe szorult egy kevés. Hozhatok még valamit, Mr. Holiday? Igen, gondolja. Még 2 ilyet, aztán 2 krém brülét, meg egy epertortát.
Azt hiszem, elég lesz még egy csésze kávé.
William elmosolyodik, kibillantja a legjobb fogorvos kezére valló mosolyát. Váltott lovakkal hozom. Drew sajnálkozva eltolja a tányérját, amelyen ott hagyta a tojás fehérje és a hollandi mártás utolsó pöttyét. Előveszi a határidőnaplót. Természetesen Moleskine márka zsebbe való. Átlapoz 4 hónapot a címek, emlékeztetők különböző ügyfeleinek megrendelt vagy megrendelendő könyvek árainak erdejében. A vége felé üres lapon mindössze 2 név. Az első James Hawkins. Vajon véletlen, vagy a fiú szándékosan választotta? Manapság olvasnak még a srácok Robert Louis Stevensont? Hajlamos úgy gondolni, hogy ez a fiú igen. Végtére is azt állítja, hogy irodalom szakos és a Kincses sziget főhős narrátora Jim Hawkins. James Hawkins neve alá Peter Sauberset írták. 9. Saubers, alias Hawkins, 2 hete jött be a boltba, nevetséges kamaszbajusszal álcázva, amelynek nem volt alkalma megnőni. Fekete szarukeretes szemüveget viselt, éppen olyat, mint Drew, akkor Andy, amikor Jimmy Carter volt az elnök. Tizenévesek általában nem jártak a boltjába, ami megfelelt Drúnak, alkalmanként még mindig vonzották a fiatal férfiak. William a pincérre a példa. De a tizenévesek rendszerint gondtalanul bánnak az értékes könyvekkel, durván fogják meg őket, fejjel lefelé teszik vissza a polcra, vagy éppen elejtik. Továbbá sajnálatos módon hajlanak a lopásra. Ez itt úgy festett, mint aki sarkon fordulna, és elrohanna, ha Drew csak annyit mondana, hogy bú. A városi egyetem Jackie-t viselte, noha túl meleg volt hozzá. Drew, aki éppen elég Sherlock Holmes-t olvasott, összerakta a bajuszt és a tudálékos szarukeretet. Majd arra a következtetésre jutott, hogy a legényke igyekszik idősebbnek látszani, mintha a belvárosi lokálok egyikébe akarna bejutni, és nem egy ritka kötetekre szakosodott könyvesboltba. Legalább 21-nek akarsz mutatkozni, gondolta. De megeszem a kalapom, ha elmúltál 17. Nem is azért vagy itt, hogy böngész, mi? Azt hiszem, te egy küldetésben járó fiú vagy. A fiú egy nagy könyvet és egy nátrom papír mappát szorított a hóna alá. Drew először azt hitte, padláson talált, penészes, ócska könyvet akar felbecsültetni, de ahogy Mr. Bajusz habozva közelebb jött, Drew a könyv gerincén megpillantott egy bíbor színű matricát, amelyet azonnal felismert. Az első gondolata az volt, hogy odaszól, szervusz, fiam, aztán mégsem tette. Inkább hagyta, hogy a srác egyetemistának adja ki magát. Mi baj lett belőle?
Jó napot, uram, segíthetek?
Az ifjú Mr. Bajusz egy pillanatig hallgatott. Újsütetű sötétbarna szőrzete kiugrott sápat arcából. Drew rájött, hogy azt latolgatja, maradjon-e, vagy olyasmit motyogjon, azt hiszem nem, mielőtt kirohanna. Valószínűleg egyetlen szó elég lett volna, hogy visszafordítsa, ám Drew olyan betegségben szenvedett, ami nem ritkaság az antikváriusok között, azaz kíváncsi volt. Ezért megajándékozta a fiút a legkedvesebb, a légynek sem tudok ártani mosolyával, keresztbe fonta a karját és hallgatott. Hát, szólalt meg végül a fiú, talán. Drew felvonta a szemöldökét. Maga nem csak árul ritkaságokat, de vesz is, ugye? Legalábbis a weboldala szerint.
Igen. Mennyiben úgy találom, hogy haszonnal adhatom tovább. Ilyen az üzlet természete.
A fiú összeszedte a bátorságát, és egészen a pultig jött, amelyen régi módi Angelopoulos lámpa kör alakú fénye világította meg a papírok félig meddig szervezett összevisszaságát. Drew kezet nyújtott.
Andrew Halliday.
A fiú sietősen megrázta a kinyújtott kezet, majd úgy rántotta vissza a sajátját, mintha attól tartana, hogy nem akarják elengedni. James Hawkins vagyok.
Örvendek.
Aha. Azt hiszem, van valami, ami talán érdekli. Valami olyasmi, amiért egy gyűjtő sokat fizetne.
Ha valódi gyűjtő. De ugye nem az a könyv, amit hozott.
Drew most már a címét is látta. Levelek az Olymposzról. Az alcím nem szerepelt a gerincen, de Drúnak is volt belőle egy példánya, és nagyon jól ismerte. 20 nagy amerikai író saját kezű levelei.
Ja, nem, dehogy, nem ez.
James Hawkins halkan idegesen fölnevetett. Ez csak az összehasonlítás miatt van itt.
Ja, jól van, folytassa.
James Hawkins egy pillanatig, mintha nem tudta volna, hogyan. Aztán erősebben a hóna alá szorította a nátron papír mappát, és sietve átlapozta a levelek az Olymposzról fényes oldalait. Kihagyta a Faulkner háborgó reklamációját a Mississippi-beli Oxford egyik kifőzdéjének egy elhányt megrendelése miatt. Edura Whiteley áradozását Ernest Hemingwaynek, Sherwood Anderson ki tudja miről szóló macska kaparását, és egy bolti számlát, amelyre Robert Penn Warren két táncoló pingvint rajzolt, az egyiket a csőrében cigarettával. Végül megtalálta, amit keresett, letette a könyvet a pultra, és szembefordult Drew-val. Tessék, mondta, ezt nézze meg. Drew szíve ugrott egyet, amikor elolvasta a címet. John Rothstein Flannery O'Connornak. A gondosan fénymásolt cetlit vonalas papírra írtak, amely bal oldalt cakkos volt, mert ott tépték ki egy filléres noteszból. Rögtön fel lehetett ismerni Rothstein apró, takaros betűit, amelyek annyira különböztek sok más író macska kaparásától.
1953. február 19. Drága Flannery O'Connor. Megkaptam nagyszerű regényét, a bölcs vért,
amelyet volt olyan kedves és dedikált nekem. Mondhatom, hogy nagyszerű, mert megjelenése után azonnal vettem belőle egy példányt, és azonnal el is olvastam. Örülök, hogy most már van egy dedikált példányom, mint ahogy biztosan ön is örül a tiszteletdíjnak, amit egy újabb eladott példány után kap. Élveztem az alakok tarka forgatagú, különösen Hazel Mortest és Enoch Emerit, az állatgondozót, akinek társaságát az én Jimmy Goldom is élvezte volna, és össze is barátkozott volna vele. Önt, a groteszk szakértőjének nevezik, Miss Connor, amit azonban a kritikusok nem vettek észre, valószínűleg azért, mert belőlük hiányzik, az az ön lidérces humorérzéke, amely nem ismer kíméletet. Tudom, hogy nincsen jól, de remélem ennek ellenére rendületlenül dolgozik. Ez fontos munka. Ismételten köszönöm a könyvet, John Rothstein. Utóirat még mindig nevetek a híres csirkén. Drew a szükségesnél tovább vizsgálgatta a levelet, hogy lecsillapodjon, azután felnézett a fiúra, aki James Hawkinsnak nevezte magát. Érti az utalást a híres csirkére? Elmagyarázom, ha akarja. Jó példája annak, amit Rothstein az írónő lidérces humorérzékének nevez. Utána néztem. Miss Connornak állítása szerint 6 vagy 7 éves korában volt egy csirkéje, amelyik hátrafelé járt. Valami híradós előjött, lefilmezte, és a csirke bekerült a moziba. Az írónő azt mondta, hogy ez volt élete fénypontja, utána már csak lefelé haladt. Pontosan így van. Most, hogy megoldottuk a híres csirke rejtejét, mit tettek önért? A fiú mélyet lélegzett, kinyitotta a nátrompapír dossziét. Kivett belőle egy fénymásolatot, oda tette Rothstein levele mellé. Drew Holiday derűsen érdeklődő arccal járatta ide-oda közöttük a tekintetét, de a pult alatt olyan erősen összefonta az ujjait, hogy gondosan manikűrözött körmei a kézfejébe vágtak. Azonnal felismerte, mit lát. Az Y-ok kanyarítása, a mindig különálló B-k, a kimagasodó H-k, a G-k mély húrkai. A kérdés már csak az, hogy James Hawkins mennyit tud. Talán nem túl sokat, de szinte biztosan nem is keveset, különben nem rejtőzne egy frissen növesztett bajusz, meg egy gyanúsan ablaküvegszerű pápa szem mögé, amilyeneket drogériákban és jelmezboltokban kapni. A lap tetején a 44-es szám volt bekarikázva. Alatta egy vers töredék. Az öngyilkosság körkörös, legalábbis így hiszem. Neked is meg lehet a véleményed. Közben gondolkodj el ezen. Egy pláza napkelte után, talán Mexikóban, vagy Guatemalában, ha úgy tetszik. Bárhol, ahol a szobákhoz még jár a fa, mennyezeti ventilátor. Minden esetre blánkó a kék égig, nem számítva a pálmák tépett tollát, és a rózsát ott, ahol a fiú a kávéház előtt a kövezetet mossa félig alva. A sarkon vár az első. Itt véget ért a szöveg. Drew a fiúra nézett. Azzal folytatódik, hogy az első nappali busz, mondta James Hawkins. Az a fajta, amely vezetékkel működik. Ő trolle busznak nevezi. A trollit így mondják spanyolul. A vers narrátorának felesége, vagy talán a barátnője, hol tanul a szobasarkában, nagyon lőtte magát. A férfi most találta meg.
Nem tűnik halhatatlan versnek, jegyezte meg Drew.
Jelenlegi hűtött állapotában nem jutott az eszébe más. Minőségtől függetlenül fél évszázad óta ez volt az első új munka John Rothsteintől. Senki sem látta, csak a szerző és ez a fiú. És ő. Ha csak történetesen Maurice Bellamy bele nem pillantott, ami valószínűtlen, tekintve, hogy állítólag rengeteg noteszt lopott el. Rengeteget. Édes Istenem, rengeteg noteszt. Kétségtelenül nem éri el Wilfred Owen vagy T.S. Eliot színvonalát, de szerintem nem ez a lényeg, igaz? Drew hirtelen ráébredt, hogy James Hawkins feszülten figyeli. És mit lát? Valószínűleg túl sokat. Drew hozzászokott, hogy eltakart kártyákkal játszik, muszáj is egy olyan üzletben, ahol az eladónak alulszámlázni éppen olyan fontos, mint a vevőnek túlszámlázni. De ez olyan volt, mintha a Titanic hirtelen felmerülne az Atlanti óceánból, roskatagon és rozsdásan, de ott lenne. Jó, akkor helyeseljünk. Nem, valószínűleg nem.
A fény másolat és az O'Connornak szóló levél még mindig egymás mellett hevertek, és Drew akarata ellenére ide-oda mozgatta kövér kis ujjait a kettő között, miközben összehasonlította őket.
Ha ez hamisítvány, akkor pokolia jó.
Nem az.
Nem hiányzik a fiúból az önbizalom. Honnan szerezte?
A fiú ekkor belekezdett egy ostoba történetbe, amelyre Drew alig figyelt, arról, hogy meghalt Phil bácsi Clevelandben, és végrendeletében az ifjú Jamesre hagyta a könyvgyűjteményét, és volt benne 6 Moleskine Notessa puha fedelűek, meg a Hónak könyveklub kötetei között, és na hát, nem kiderült, hogy tele vannak mindenféle érdekes dologgal, főleg versekkel, néhány esszével, pár töredékes novellával, és mindez John Rothstein munkája.
Honnan tudja, hogy Rothstein?
Felismerem a stílusát, még a verseiben is, felelte Hawkins. Nyilvánvalóan felkészült erre a kérdésre. Az egyetemen amerikai irodalmat tanulok, és a legtöbb művét olvastam. De van más is. Például ez a mexikói részlet. Rothstein 6 hónapon át barangolt Mexikóban a leszerelése után.
Ahogy sok más kiváló amerikai író, köztük Ernest Hemingway és a titokzatos B. Traven.
Igen, de nézze ezt. Egy másik fénymásolatot húzott elő a mappájából. Drew figyelmeztette magát, hogy ne kapjon utána, és már is utána kapott. Úgy viselkedett, mintha 3 és nem 30 éve lenne a szakmában, de kihibáztathatta volna. Ez nagy fogás. Óriási. Csak az a bibi, hogy ezt James Hawkins is láthatólag tudta. Viszont nem tudja, amit én tudok. Például, hogy honnan származnak ezek a noteszok. Ha csak nem Morri mozgatja ezt a legénykét. De mi ennek a valószínűsége, amikor Morri a Waynesville börtönbe rohad? Az írás a második fénymásolaton nyilvánvalóan ugyanattól a kéztől származott, de nem volt olyan nett. A vers töredéken nem voltak kihúzások és lapszili jegyzetek, itt viszont annál több. Azt hiszem, ezt részegen írhatta, mondta a fiú. Tudja, sokat ívott, ezután abba hagyta. Leszokott. Olvassa, majd meglátja, miről szól. A lap tetején a 77-es szám bekarikázva. Alatta mondat közben kezdődött az írás.
Sosem sejtettem. Miközben a jó kritikák rövid távon mindig édes desszertek voltak, hosszú távon gyomorrontást okoztak. Álmatlanságot, lidérsz nyomásokat, problémákat, még az egyre fontosabb délutáni szarással is. Az ostobaság erősebben kiugrott a jó kritikákban, mint a rosszakban. Egy Jimmy Goldot, egyfajta mércének, sőt, hősnek látni ez olyan, mint amerikai ikonnak nevezni Billit a kölyköt, vagy Charles Starkweather-t, legközelebb eső 20. századi megtestesülését. Jimmy az Jimmy, ahogy én vagyok, vagy önök vannak, nem Huck Finn a modellje. Inkább Etienne Lantier, a 19. századi regényirodalom legnagyobb alakja. Ha elvonultam a nyilvánosság szeme elől, ez azért volt, mert az a szem fertőzött, és nincs okom rá, hogy több anyagot mutassak neki. Ahogy Jimmy mondaná, a szar is.
Itt véget ért a szövegem, Drew tudta, mi következik, és nem kételkedett benne, hogy Hawkins is tudja. Ez volt Jimmy híres mottoja, még ennyi év után is lehetett néha látni pólókon.
Hibásan írta az ostobaságot.
Csak ennyit bírt mondani. Aha, és az anyagot. Igazi hibák, amelyeket nem gyomlált ki egy korrektor. A fiú szeme izzott. Drew gyakran találkozott ezzel az izzással, de ilyen fiatal arcban még sosem látta. Azt gondolom, hogy ez él. Eleven lélegzik. Látja, mit mond Etienne Lantierről? Ő Emil Zola Germináljának főhőse. Ez új, érti? Vadonatúj bepillantás egy közismert alakba magától az írótól. Lefogadom, hogy egyes gyűjtők nagy pénzt fizetnének magának az eredetiért, és a többiért, ami még nálam van.
Ezt mondja, hogy 6 notesz van magánál?
Aha.
6. Nem 100, vagy még több. Ha csupán ennyi van a srácnál, akkor bizonyosan nem Bellamy nevében jár el. Ha csak Morris valamilyen okból nem akarja feldarabolni a zsákmányát.
Drew nem hitte, hogy öreg haverja ezt akarná. A közepes méretűek, mindegyikben 80 lap, az összesen
480 lap. Sok az üres hely. A verseknél mindig van, de nem csak versek vannak, novellák is. Az egyik a kölyök Jimmy Goldról. Van itt egy kérdés. Ő, Drew, tényleg elhiszi-e, hogy csak 6 notesz van? Lehetséges, hogy a srác visszatartja a javát? Na és ha igen, azért tartja vissza, hogy később adja el a többit, vagy egyáltalán nem akarja eladni? Drew szerint az égő tekintet az utóbbira utalt, noha a fiú ennek talán még nem volt igazán tudatában.
Uram, Mr. Halliday!
Bocsánat, csak szokom a gondolatot, hogy ez tényleg új rócstejnagyag.
Az, helyesett a fiú. A hangjában nem volt kétség.
Szóval mennyi?
Hogy mennyit fizetek?
Drew úgy vélte, a fiam most már helyén való, mert visszatértek az üzlethez.
Fiam, engem nem vett fel a pénz. Még arról sem vagyok teljesen meggyőzve, hogy nem hamisítványok-e, hogy nem csalás-e. Látnom kell az eredetieket.
Látta, hogy Hawkins az ajkát harabdája serkedő bajusza alatt. Nem az érdekel, hogy maga mennyit fizetne. Én a gyűjtőkről beszélek. Nyilván ismer olyanokat, akik hajlandóak nagy pénzt adni különleges darabokért.
Igen, ismerek párat.
Egy tucatnyit ismert.
De nem is írnék nekik 2 fénymásolt lap alapján. Hitelesítetni kell egy írás szakértővel. Az pedig kockázatos lehet. Tudja, hogy Rothsteint megölték, amitől ezek is lopott tárgyaknak minősülnek.
Akkor nem, ha még a halála előtt adta oda valakinek. Szólt közbe gyorsan a fiú, és Drew kénytelen volt ismét figyelmeztetni magát, hogy a kölyök felkészült erre a találkozásra.
A tapasztalat viszont az én oldalamon áll, gondolta. A tapasztalat és a ravasság. Fiam, ezt nem lehet bizonyítani.
De az ellenkezőjét sem.
Nos, ad helyzet.
A fiú váratlanul felkapta a 2 fénymásolatot, és visszadugta a nátrum papírmappába.
Várjon egy percet, riadt meg Drew.
Ho-ho! Álljon le!
Ó, nem, azt hiszem, hiba volt idejönni. Van egy bolt Kansas City-ben, Jarrett első és ritka kiadásai. Az egyik legnagyobb az országban. Majd ott próbálkozom.
Ha tud várni egy hetet, elintézek néhány telefont, mondta Drew. De itt kell hagyni a fénymásolatokat.
A fiú tétován átsorgott. Végül azt mondta. Mit gondol, mennyit kaphat ezért?
Csak nem 500 kiadatlan, a fenét. Eddig sosem látott Rothsteinért. A vevő minimum számítógépes elemzést akar majd. Van néhány nagyon jó program, amely képes rá. De tegyük fel, valódinak bizonyulnak, és akkor talán...
Törte a fejét, hogy mi a lehető legalacsonyabb szám, ami nem tűnik abszurdnak.
Talán 50 000 dollár.
Jim Hawkins vagy elfogadta az összeget, vagy legalábbis úgy tett. És mennyi ebből a maga jutaléka? Drew udvariasan nevetett.
Hát fiam, James, ilyen üzletnél egyetlen kereskedő sem számít jutalékot. Nem, ha az írót, jogi nyelven a tulajdonost, megölték, és az anyag lehet lopott is. Felezünk.
Nem, vágta rá a srác. Lehet, hogy még nincs olyan harcsa bajusza, mint álmaiban, de tökös és okos kölyök. 70-30. A javamra. Drew ezt el is fogadta volna, hiszen talán 250 000 is kereshetett a 6 noteszon. A fiúnak viszont csak 50 000 70%-át kellett volna kifizetnie, de vajon James Hawkins nem számít-e arra, hogy legalább egy kicsit alkuszik? Nem gyanakodna rá, ha nem tenné?
40-60. Ez az utolsó ajánlatom, ha egyáltalán találok vevőt. Ez 30 000 dollár olyasmiért, amit egy kartondobozban talált a Fehér Cápa és a Madison megye hídjai között. Szerintem nem rossz üzlet.
A fiú toporgott és nem szólt, de láthatóan vívódott. Drew visszaváltotta légynek sem ártanék mosolyra.
Hagyja itt nekem a fénymásolatokat. Jöjjön vissza egy hét múlva, és megmondom, hogy állunk. És adok még egy tanácsot. Tartsa magát távol Jarrettől. Ez az ember kilopja a pénzt a zsebéből.
Készpénzt akarok.
Mindezt akarunk, gondolta Drew. Még sokra viszi, fiam.
A fiú döntött. A nátrum papír mappát letette a papírokkal teleszort pultra. Jól van, majd visszajövök.
Ezt nem kétlem, gondolta Drew. És mire megteszed,
Azt hiszem, az én alkú pozícióm sokkal erősebb lesz.
Kezet nyújtott. A fiú ismét megrázta, olyan röviden, ahogy csak az udvariasság megsértése nélkül lehet. Mint ha attól félne, hogy új lenyomatokat hagy, amit bizonyos értelemben már meg is tett. Drew tovább ült a helyén, amíg Hawkins kiment, aztán áttelepedett az irodai székébe, amely lemondóan felnyögött és felébresztette szundikáló Macintoshát. Két kamerát szereltek a bejárat felé, amelyek a Lacemaker Lane-re néztek két irányban. Látta, hogy a srác befordult a Crossway sugárútra és eltűnt. A levelek az Olympusról gerincén lévő lila öntapadó a kulcs. A könyvtári könyveket jelölik így, és Drew ismerte a város összes ilyen intézményét. A bíbor a Garner utcai könyvtár kartotékjában nyilvántartott kötetet jelent, márpedig a srác azt nem csempészhette ki a városi egyetem Jackie alatt, mert a kapu sípolt volna, amikor átmegy rajta, ugyanis a bíbor öntapadó, egyben lopásgátló is. Ebből egy újabb Holmesi következtetés adódik, ha hozzácsapjuk, hogy a kölyök feltűnően érett a könyvekhez. Ráment a Garner utcai könyvtár weboldalára, ahol különböző választásokat kínált a képernyő. Nyári nyilvántartás, gyerekek és tizenévesek eseménynaptár. Klasszikus filmsorozatok, és végül, de korántsem utolsó sorban, munkatársaink. Drew Holiday erre kattintott, és nem is kellett tovább mennie. Rögtön az első oldalon volt egy fénykép a személyzetről, nagyjából 200-nyian álltak a könyvtárgyepén. Horace Garner szobra kezében nyitott könyvvel magasodott föléjük. Valamennyien mosolyogtak, beleértve az ő üzlet felét, ezúttal bajusz és álszemüveg nélkül. Második sor, balról a harmadik. Az életrajz szerint Mr. Peter Saubers, a Northfield középiskola diákja, jelenleg részidőben dolgozik. Irodalmat szeretne tanulni, és mellé könyvtárszakot. True folytatta a kutatásait, amiben segített a meglehetősen szokatlan név. Kisé izzadt, bár nem is csoda. A hat notesz már is puszta alamizsnának, csalinak tűnt. Az összes, néhányukban ott lehet a negyedik Jimmy Gold regény, a pszichopata cimborája igazat mondott akkor régen, megérhet vagy 50 millió dollárt, ha széttagolja és különböző gyűjtőknek adja el. Egyedül a negyedik Jimmy Gold hozhat vagy 20 milliót. És mivel Murray Bellamy biztonságosan el van zárva a börtönben, csupán egy 10 éves kamasz áll az útjában, aki még egy rendes bajus sem tud növeszteni.